Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Folytatjuk a sétát Cádizban, Európa legrégebbi városának utcáin Szilveszter Ádámmal. A francia császár és hadvezér nyomába járunk Kerecsényi Kristóffal, de már Budapesten, ahol az Ó utcában található Napóleon udvarban egy gyönyörűséges szecessziós palotában fogunk bolyongani. Nem kell mindig újat építeni, ha lehet, inkább őrizzük meg a régit. Ez egy jó irány, különösen akkor, ha a végén modern, szociális bérlakások létesülnek a régi homlokzat mögött, amint ezt a 9. kerületben Dobosboton Zsolt építész és csapata megálmodta. A régiek közé épülő új is lehet viszont olyan, hogy beszélő viszonyban marad a környezetével, és ez a szervita téren tetten érhető, ide hív Torma Tamás minket egy térmustrára. És hogy mi épült egy-egy régi városrész helyére az elmúlt 50-80 évben, azt ezúttal a város négy pontján meséli el Fürdős Anetta, Viláv Budapest újságírója. Utána pedig átmegyünk a sínek alatt a felújított gyalogos aluljáron, a Podmanicki és a Bulcsú utca között Kozár Alexandrával. Városi tükör. Múlt héten azt mondtam, hogy Európa legrégebbi, legöregebb városába településével látogatunk Szilveszter Ádámmal, a spanyolországi Cádizba, és hát ezt a város nézést sem lehetett elintézni egy füst alatt, úgyhogy most folytatjuk. Szervusz Ádám.
Szervusz Péter, igen, folytatjuk méghozzá. Egy erődítményt néztünk meg.
Igen.
Santa Catalina, amire azt mondjuk, ez tisztán olyan, mint egy rejtőregény bújt volna ki.
Igen, itt már csak a láthatatlan légiót kellett volna megtalálnunk.
Vagy a három testet.
Vagy a három testet, igen.
Jó. Most hát innen, ha elfordulunk, ugye, mert eddig a tengerpartnak az észak-déli határa mozottunk, és itt van vége, és itt erre merőlegesen van egy eléggé nagy partszakasz, ami mindig a fogadó hajókat mutatja legelőször, és azok jobbra fognak elmenni mellettünk, és érkezni ugye a kikötőjükbe. Mi ezt a határvonalat követjük először kint a part közelében, és érdekes épületek vannak, például Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz. Ez a kortárs művészetek és kulturális bemutatásoknak a helyszíne. Ez egy nagyon érdekes nyitott épület, nagy belső udvarokkal látogatott.
De akkor ez még a parton van?
Ez az északi parton van, ami kelet-nyugat irány. És akkor az ember kimegy a sarokba, és ott fordul előtt, hogy nagyon szép parkok vannak, gyönyörű növényzettel. És az ember fordulott, van nagyon szép barokk templom, úgy hívják, hogy Iglesia de Carmen.
Carmen.
Carmen, ez 1700-as években épült barokk. Az ember tovább megy, és akkor hirtelen megérkezik egy kis balra fordulásra, egy nagyon szép térre, amit úgy hívnak, hogy Plaza de Faya. A de Faya az egy ismert zeneszerző, méghozzá Bartók ismerős, egy roma zongoraművész és zeneszerző. Manuel de Faya. És ők ismerték is egymást, sőt, amerikai tartózkodó idején együtt voltak New Yorkba. 1876-os születés, és körülbelül egy időben haltak, aztán meg a háború közelébe. Ez egy szép tér, mert ráadásul nobelis épületek vannak, az orvosi karnak egy épülete, az egyetemi szektors vele szembe, egy nagyon-nagyon gazdag idős embereknek az otthona. Ha az ember ebből a térből ugye átlóba ment át, és megy ki jobbra, akkor hamarosan eljut egy nagyon szép térre, egy négyzet alakú tér, ott van egy nagyon szép kéttornyú barokk templom, és ez a San Antonio. Az épületek érdekesek, és itt már lehet látni, az gazdagabb emberek háztetején föltűntek a 17. század elejétől kezdve toldalékok, ezek miradorok, tehát kilát.
Jaj, egy másik településen is beszéltél arról, hogy vannak ilyen kilátók a házak tetején, amiket annak idején létesítettek, és akkor mindenki onnan kémlelhette
a tenger. Kádizra jellemző leginkább.
Leginkább?
Igen, ők az a tenger felé néznek, onnan jönnek a kincsek.
Igen.
Kik jönnek, mindig kik jön most hozzánk.
Igen, igen. Ott, és itt fogadták a dél-amerikai kontinensről visszaérkező hajósokat.
Igen.
A kincsekkel a különböző szállítmányok.
Na most van a ház, ahol 5 darab ilyen is van, majd fogom említeni, hogy hol. Ezek négyzet alakú, alaprajzú, és a magasságok is az oldalhosszal. Tehát ilyen kocka formájú épületek, épültek nagy számban, míg nem aztán a város rájött, hogy ez egy rettesen nehéz menetmentési eseményt vált ki, hogyha tűz van, úgyhogy betiltották. De okosan úgy tiltották, hogy többet nem szabad építeni, tehát azokat nem bontották le. És fokozottan figyelik. Na, szóval itt ezen a San Antonio lehet látni, és körben nagyon szép házak vannak, és rengeteg, azt kell mondjam, hogy a mi szecessziónk korában született. Különösen az ember belép a templom mellett, ennek a nézőtelenek a tenger felé nézve, balra a sarokban van egy bankház. Ez a Casa Aramburu. Aramburu, ezek nagyon érdekes nevek. Spanyol név, de valami egész egzotikus hangzása van. Ezt a teret az ember elhagyja, megint ugye ráfordul a Északdél tengervonalra, akkor bemegy egy nagyon szép zölddel telepített térre, ez a Casa de Mina. És itt van a Városi Múzeum. Ezt egy érdemes körüljárni is, a közepetáján nagyon szép szobrok vannak. Az ember megy tovább egyenesen, és a jobb sarkán megy ki. Ott érdekes, van egy kocsma, ahol ott van egy nagy Churchill bábúak éppen vissza a viszkijét. Az ember tovább megy, akkor egy nagyon érdekes térre érkezik, ami tulajdonképpen egy elég bonyolult térforma. Ez a Plaza de San Francisco. Ez tulajdonképpen erre a vonalról, mert mozgunk merülegesen egy álló téglalap alaprajz, vele szemben van a templom a sarokban, és onnan az ember a sarkon kifordul, egy másik érdekes térbe megy, ami ráadásul háromszögű, tehát hátrafelé szűkült, tehát ilyen érdekes áperspektívikus, tehát sokkal hosszabbnak tűnik a dolog, és a benne mozgó emberek meg nagyon nagyok lennek emiatt. Érdemes ezt körüljárni, mert nagyon szép, itt érdemes megállni, mert remek jó kávézók vannak.
Most már, csak hogy említetted ezeket az épületeket, meg a templomokat, mert ha jól emlékszem, hármat is, hogy mind barokk, az jutott eszembe, hogy ezen a területen nincs semmiféle arab hatás az
nincs.
Kalifátus idejéből? Nincs.
Nincs. Nincs, érdekes mondom.
Érdekes, hogy itt nincsen, mert...
Ugye... Hát azért több oka van, egyrészt ugye ez a mudéhár állapot.
Igen.
Tehát ők hozzák a kincseket, és abból ők már, hogy ezek ezüst és arany érmék, királyi engedéllyel nyomtatott érmék, tehát nem egy kész termék, és óriási értéke van. És még egy dolgot kell tudni, hogy az angolok, ugye az Atlanti óceánt azt nagyon erősen frekventáltan uralják. Hát azt kell tudni, hogy a százalékos háborúban Akvitária az, tehát a francia tengerpart az angoloké voltak.
Igen.
Az angolok elég hamar megszerezték Gibraltárt, ami érdekes módon nem egy jó kikötő hely, de egy nagyon erős, jól védhető szükület, és utána ugye Máltát és Suez. Tehát a Fülkő-tengert is uralták, olyannyira, hogy most Kádiz egyik érdekessége az, hogy amikor a napoleoni háborúk idején elesett az önálló Bourbon állam, 1812-ben a Kádizba hozták az alkotmányzó nemzetgyűlést. Méghozzá ezt az angol katonai védelem szervezte.
Jé.
Igen, ez nagyon érdekes. Tehát itt egy alkotmány született, tehát ha ezt a teret, amit megnéztünk, Franciscót elhagytuk, akkor a Plaza España-ra érkezünk, ami egy nagy ünnepélyes tér, egy hatalmas emlékművel, ugye a 7. Ferdinándra emlékezünk.
Igen.
És ott van az az épület, ott maga a nemzetgyűlés is volt, ez a Deputación épület, és innentől az ember már látja a tengert. Ez egy olyan tér, aminek egyik sarka az nincs beépítve. Az átmenet sarkon van az előbb említett nagy, most már századként működő házsorral 5 mirador van, és az ember innen kilép, akkor van egy érdekes és megható kis látvány, ugye a szabad szólásnak az emlékműve.
Szabad szólás emlékműve?
Igen, tehát tehát a sajtószabadságról van szó, tulajdonképpen a megnyilvánulásnak a szabadsága, és ez egy borosz egyszerű kicsi emlékmű. Van egy márványtömb, amin áll egy nagyméretű lakat, függőlegesen, és nyitva van. Aha. Tehát a visszahajló szára végén pedig egy toll van, ugye az újságíró toll.
Igen, de érdekes.
Igen, ez nagyon, nagyon szellemes, és nagyon kézzelfogható, és érthető, szép egyszerű szobor.
Igen, jó.
Az ember így lép, akkor már látja az a hajókat, ugye, az érkezésünk pillanatában is fölfedezünk, mert ott szálltunk ki a buszból, csak egy hosszú ív mentén a túloldalon, nem a tengerparti oldalon, hanem a házak mellett lehet elmenni, addig a tenger, ami keresztbe fordul, és mutatja azt, amit a legelőször mutattuk, hogy a városháza felé a hajóállomásban van egy nagyon szép keresztbe futott, és szép pálmákkal ellátott tér. És itt fejezzük be az utat. Még mindig van egy kis időnk, mert a buszunk nem érkezett meg, és itt fantasztikus finom söröket lehet érni.
Már vártam, hogy hol ülünk le ilyen hosszú út után, egy kicsit felüdülni. Jó, nagyon szépen köszönjük ezt az újabb városi túrát Kadizban. Akkor jövő héten tovább lépünk, Ádám, szervusz, minden jót, köszönöm. Igen.
Budapesti séta.
Állítólag, amikor Napóleon Oroszország ellen vezette a hadat, akkor nálunk is megfordult, és itt a akkori pesti oldal egyik ilyen kis szálláshelyén kvartírozta be magát, kedvenc puncs italát fogyasztotta el este, és aztán másnap tovább hajtott, ennek annyira megörült a szállás tulajdonosa, hogy átkeresztelte Napóleonra a kis szállodáját. Mindebből valószínűleg egyből szó nem igaz, de az igaz, hogy van egy Napóleon udvar nevű csodálatos palota, mégpedig itt az opera mögött a pesti oldalon, úgyhogy valami igazságtartalma talán van a dolognak. Nem biztos, hogy építészeti szempontból ez az érdekes, de Kerecsény Kristóf építészet történésszel mindenképpen erről a palotáról fogunk beszélni. Szia, Kristóf!
Szervusz, szervusz!
De hallottál arról, hogy a Napóleon névhez miért van köze az épületnek?
Igen. Tehát, hogy ugye az a csavar, ha az ember, hát ugye a probléma most az, hogy ez a ház kívülről elég rossz állapotban van, belülről egyébként nagyon szép jó karban tartott, a külsőre még nem jutott pénze a tulajdonosoknak, és így nem látszik az, hogy az épület, ugye a Hajós utcában járunk, az operaház mögött ugye elinduló sétáló utca, és hát nincs is nagy tere ennek a háznak, de ha nem lenne bebugyolálva a felső rész, akkor lehetne látni, hogy ott bizony a főbejárat fölötti oromzatban, 4-5 emelet magasságban egy Bonaparte Napóleon szobor van, és hát a bejárat fölé pedig szecessziós betűkkel oda van írva, hogy Napóleon udvar. Uh-huh. Ugye egy 1905-6-ban épült házról van szó, amit Fodor Gyula tervezett, ugye egy elég jó nevű ilyen főleg szecessziós bérházakkal, századfordulós bérházakkal jó nevet szerzett tervezőnek, az egyik főművének tekinthetnénk talán, és hát adódik a kérdés, hogy hát miért dönt valaki így 1906-ban, 5-ben, hogy a francia egykori császárról, vadvezérről nevezi el ezt az udvart. Ezt nyilván nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy itt az utcában működött egy Café Napóleon, de az a harmadik Napóleonról kapta állítólag a nevét, aki elég népszerű volt itthon. Ezt viszont már annyira nem követték, vagy nem tudták, amikor a ház megépült, mert ugye az egy kicsit korábban volt, és hát végül is innen kapta a nevét. Nyilván ez egy bérház, egy bérpalota, inkább nevezzük úgy, mert ha az ember bejut ide, akkor láthatja, hogy hát egy elég reprezentatív kialakított épületről van szó. A külseje kicsit olyan kőszerű, most elég mogorva is, úgymond, hiszen koszos, tele van golyónyomokkal, és hát a két utca sarokig is kiérott ilyen hatalmas szecessziós toronyépítmények vannak, tehát egy nagyon-nagyon dekoratív bérház már kívülről is, és a korabeli építészeti sajtóban ugye megjelent róla több fotó is, a belső térről is, a kapuaj, talajról, a belső udvarról, és hát látszik, hogy egy a gazdag anyag használattal kialakított házról van szó, tehát ahogy besétálunk, a szecessziós mintás cementlapokon járhatunk, az oldalfalakat különféle színű mázas csenték borítják, és hát sajnos az a csillár, amit a századforduló utáni fotós megörökített, az a költemény ott már nincsen meg, de még nagyon-nagyon sok minden színes üvegablakok például, ezek megvannak az épületben. És hát ha bemegyünk, ugye akkor egy sárgás, tónusú belső udvar van, amit szerintem érdemes ezen a házon megfigyelni, hogy ugye a századfordulót követően, ugye hát ezeket a különféle történeti formákat, amiket addig mindenki csinált, azt úgy elengedték, és ennek a egész kompozíciós szabálya sem kötötte már annyira a tervezőket, viszont hát ezzel kialakult egyfajta üresedés, úgymond, hogy jó, de akkor mit kezdjünk a homlokzati felületekkel. Ugye azért a 20-as, 30-as évek, amikor azt mondják, hogy ne rakjunk rá semmit, az még messzebb van, és itt ugye egyrészt különféle domborműve vannak, tehát a Napóleon mellett számos állatalak, növényi ornamentika, és ami még nagyon érdekes, szerintem az, hogy a vakolatnak, tehát a falak felületének a textúrájával, a kialakításával hogyan játszanak, és azon, hogy a fény hogyan csillan meg. Tehát mindenféle simított, kicsit rücskösebb, kicsit hasábburgonya felületen mondjuk így kialakított, egy ilyen tagozott részeket, tehát mindenféle felületek is kísérleteznek, és ennek az eredménye egy olyan jó, szép, nyugodt összkép, ami főleg belül tapasztalható meg.
Hát ha már egyszer eljutnak és a homlokzatot felújítják, tényleg pompázatos lesz. Belülről nagyon szép, én végignéztem a fotókat, hogy igen, hát az a csillár, az a lépcsőházi csillár, amiről beszélsz, ami már nincs meg,
igen,
ugye?
Igen,
hát
igen,
az
igen,
gyönyörűség igen. Volt, az nagyon kár, hogy nincs meg. És azt is láttam, hogy nagyon sokféle figura, amit te mondasz, a homlokzaton még egy ilyen vízköpő fej is van az egyik ablak alatt.
Kész önálló állatvilág igen. És növényvilág jelenik meg. Igen, hát ez nagyon jellemző, hogy ezekhez a úgymond ősi és természeti formákhoz nyúlnak, amikor megpróbálják, ugye azt az újfajta esztétikát keresik ekkoriban a tervezők, ahogy egyébként a művészet számos más ágában is, amiből valamiféle rendszer, valamiféle stílus összeáll, és hát ezért is van olyan sokféleség.
Kristóf, még egyszer a tervező nevét, hogy meg tudjuk jegyezni.
Mert Fodor Gyula.
Fodor Gyula. Gyula. Hajós utcában található Napóleon udvar. Köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak, jövő héten újra várunk, szia!
Szervusz!
Perspektíva. Pest egyik legérdekesebb terére megyünk el, nem is tudom, hogy van-e hasonló alakú, hasonlóan sokféleképpen alakuló, már a történelmét tekintve, terecske a belvárosban, amiről most Torma Tamás építész kritikussal az Egyhely blokk szerzőjével fog beszélni, ez a Martinelli tér. Látod, még mindig
igen,
Martinelli,
mondok
a szervit a helyen.
Igen, nekem is becsípődés a Martinelli, kicsit jobban is cseng a fülemben,
igen,
most tudtam meg, hogy miért, illetve hát most voltam kénytelen utána nézni, ahol a Matáv telefonközpont
volt,
még korábban egy rendház volt.
A templom mellett.
Igen, logikusan a templom igen. Kapcsolataként, amit azt egy Martinelli tervezte.
Na nézzük ezt a csodálatosan izgalmas teret, ahol az ország legnagyobb szecessziós mozaikja van a Török Bankház épületén.
Így van, így van.
Ahol Lajta Béla a rózsavölgyi épületét készített.
De volt itt még dzsámi is.
Nem is tudom, hogy
volt itt még dzsámi.
Menjünk vissza akkor a török időbe,
ahogy ezt szokták mondani, az ősidők óta lakott. 10-11. Századtól vannak itt
10-11.
felelhető emlékek, igen. Mert itt volt az Árpád-kori, tehát az első és a középkori városfal közelébe járunk. Uh-huh. Itt talán nem annyira jellemző, itt volt kapu is egyébként, és hát ma már erre senki nem gondol, de furcsa módon a házak, amik számunkra természetesen úgy vannak, ahogy, és az utcák is úgy kanyarognak, ahogy, azok ugye már régi mintákat követnek, mert épületek eltűnnek, ez abszolút jellemző a térre, helyükre újak épülnek, de kénytelenek követni ugyanazt a helymorfológiát. Igen. Itt volt a Váci kapu. És a Váci kapu közelében igen. volt ez a dzsámi.
Ja, tehát nem a templom helyén pontosan, vagy nem,
de,
vagy lehet.
De.
Erre
igen, legalábbis
igen. Ez a barokk templom, aha.
És akkor itt megvan a másik név, mert ez a szerviták temploma volt.
Igen, és akkor ezért kapta vissza a rendszerváltás után.
Igen. Még egy nagy ugrás az időben, itt volt a telekiek palotája.
Az melyik?
Hát ez már nincs meg.
Mert itt az a nagyon érdekes, hogy itt két tér összekapcsolódik tulajdonképpen, ugye?
Igen.
És mind a kettő nagyon szabálytalan. És egymásban nyúlnak, középen van most az új nagy iduroda épület mögötte egy régi
igen.
palotával, ilyen vasalószerűen illeszkednek, igen. és be... csúszik.
Korábban még amorf volt, tehát mindig volt olyan épület, ami szintén fűrészfogszerűen kiállt uh-huh. és beleállt ebbe a térbe. De ma tulajdonképpen ettől változatosabb egy dolgot hiányolok, bár ez itt a belváros az, hogy kevés zöld.
Hát itt
de ennek a környéknek nem is ez a jellege, őszintén nem. szóval ez az építészetileg sokkal
gazdagabb. Vegyél egy kamerát, és venkeljél nekünk, hogy mit, hol látunk.
Hú, hát ez nehéz lesz, meg a telekihez visszatérve. Japa. Tehát ők a 18. század vége óta. Itt volt a könyvtár, itt lett öngyilkos a Teleki László, és eladták 1929-ben a család a házat, tehát amit a könyvtár az akadémiába került, tehát eladták, a bontás is tolódott, aztán ahogy ez a városban annyi helyen közben jött a világháború, és aztán csak később. Ha haladunk ebben a logikában, akkor meg kell említeni azt a két kádárkori épületet, ami a fokhíjak helyére háború után, most már hirtelen ugrunk, két nagy fokhíj volt, az egyik helyen óriási grund volt, és épült egy parkolóház, és egy irodaház, ami OMFB talán? Igen, OMFB székház, 70-es évek, kicsit ilyen szoc brutalista épület, ő maga is, egyébként követve a korábbi telekformát, ő is beállt rendesen, olyannyira, hogy az nem is a tér felé nézett, hanem a mellette levő kis utca felé. Ami hát szintén nem tett jót a térnek, hogyha ilyet mondhatunk, de ami igazán nem tett jót a térnek, az a parkolóház. A bocsánatára azért mondjuk el, hogy ez a 70-es években vagyunk, amikor ez az autó fétis, de ezt ma mai értelemben mondom így, tehát nagyon felszárnyalt, a belvárosban teljesen más típusú tervek voltak, akkor épült a felszabadulás téri átjáró, aluljáró, amit azóta megszüntettek, akkor volt tervben a mindenféle gyalogos labirintusok, így a házok alatt
visszaszorítani a gyalogosok, illetve az autók számára egyre nagyobb teret
ami
nyertek.
Ami azt jelenti, hogy ez egy a Váci utca és környéke egy ilyen sétáló belváros utca, és annak a szélein kellettek parkolók, és ezt akkor egyébként, amit elmegyünk Bécsbe, ami, ahol sokkal organikusabb volt ez a típusú fejlődés, ott például nem lepődünk meg az ilyen típusú igen. parkolókon. Budapesten de... sokkal kevesebb volt, igen. de besúvasztották ott ezt a maradék helyre, hát teljesen idegen volt egy ilyen elegáns belvárosi tértől, az egy többszintes tulajdonképpen nyitott.
És nehezen volt használható, nagyon körülményes volt a kibejárás.
Oldalt szóval. Így van, oldalt volt a kibejárás, amiért megfelelő autóforgalmat biztosított ott a környéken. Igen. És egy ilyen még benzinkút is volt azt benne, mondom, meg olajtároló volt igen. valahol a Martinelli tér igen. alatt, de hát annak nyilván voltak felszíni elemei is. Ezek megszűntek, és a helyükre épült ez a, azt hiszem, még a felvétel előtt beszéltünk erről az irodaházról.
Igen, egy nagyon, nagyon, számomra nagyon elegáns, kuglófáznak is mondják, egy gyönyörű, szép üvegpalota, visszatükröződik a történelmi épületsor. Ettől már ugye elegáns, nagyon elegáns a bejárata emelt nagy oszlopokkal, és ami nekem nagyon tetszik, hogy a Mária szobor mögötti megemelt följáró rész, olyan szellősét tette, nekem uh-huh. ilyen élménye van, szerintem nagyon szerencsés.
Igen, és a következő részben mondjuk el azt, ami
és akkor elmegyünk jövő héten Torma Tamással ide-vissza, hogy azokat az emblematikus épületeket végigvegyük.
Így van, Rózsavölgyi.
Szervita téren találhatók.
Magas lesen.
Amikor arról beszélünk, hogy szociális bérlakás, akkor mindig a hiány jut eszünkbe. Hát évek óta, amióta ez a műsor megy, meg egyébként is, folyamatosan arról beszélünk, hogy Magyarországon a szociális lakásépítés mennyire mostoha gyerek, holott a világ
észszerűbb dolga lenne, és a legjobb beruházás lenne. Sporadikusan találkozunk ezzel a dologgal. Most legutóbb, aminek hírét vettük, az a Balázs Béla utcai egyik épület a 9. kerületben, aminek eredeti állapotát tekintjük, akkor egy teljesen lepusztult épület, miközben tudomásom szerint ez műemlékvédelem alatt áll, legalábbis a homlokzata. Na, röviden a történet, az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt az épületet felújítják, bővítik, és szociális bérlakások lesznek benne, mégpedig korszerűek, mert most amik benne vannak, azok nagyon-nagyon elhanyagoltak és rosszak. A lényeg, hogy aki megnyerte a tervezés, az az Intramurus építési irodának vezetője, Dobos Boton Zsolt okleves építészmérnök van a stúdióban. Jó napot kívánok, szervusz, hagyd tegeződjünk, hogyha megengeded, így könnyebb a dolog. Különleges feladat egy ilyen, amikor nem szabadulhat el a fantázia, viszonylag kisméretű lakások, nagyon jó lakás, jó minőség, na de nyilván olcsóbban is kell megoldani, ráadásul egy műemléki homlokzat mögé kell beépíteni, bővíteni is kell, elég komplex feladat. Mi itt a vezérhangja ilyenkor igazából?
Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát, hogy ez egy elég komplex feladat, itt egy pici kiegészítés, hogy nem műemléki, hanem helyi védett az épület, főleg az utcai homlokzata védett. Ugye ez egy olyan épület, 1890-ben épült, ez ugye Budapestnek a legkésőbbi időszakába beépült területek itt a Nagykörúton kívül a Ferencváros. Tehát, hogy mondjuk ilyen történeti térképeken tanulmányozva ez a terület még így éppen nincsen, nem volt beépítve ebbe az időszakba. Az épületet magát azt Szelecki Ede Lajos nevű építész tervezte saját részre.
A tehát, családnak.
Nem a családnak, nem? Mert ő nem itt lakott, hanem ő ezt befektetési céllal építette. Kiadásra, ugye ezen a területeken főleg a Budapest kiszolgáló ilyen munkásosztály lakott. Ennek megfelelően ez az épület is úgy épült, hogy az utcai traktus az csak földszint plusz egyemeletes volt, a hátsó traktus az viszont egy ilyen mélyen benyúlva a telekre, de nem keretes beépítéssel, hanem csak egy hosszú szárny, az egy elalakú épület gyakorlatilag, függőfolyosóval. Ez viszont földszint plusz kétszintes szint magasan épült, tehát hogy innen lehet látni, hogy így főleg nem a jó minőségű lakások, hanem inkább ezek a könnyen kiadható kisebb lakások
voltak. Ezek szobakonyhák voltak
eredetileg? Ezek szobakonyhák voltak, folyosó végén vízes blokkal. Tehát, hogy ez már alapvetően a szegényebb nép rétegeknek épült befektetési célán. Ez ugye fontos, mert Szelecki Lajos, ő a belső Ferencvárosban lakott, majd utána kiköltözött Mária Remetére, ahol egy kápolnát is épített, ez a Szelecki kápolna, tehát, hogy innen tudjuk, nem volt egy nagyon jelentős építész, de azért mégis számos épületet tervezett Budapesten, tehát, hogy így nagyon szerepe volt abban, hogy Budapest képe olyan lett, mint amit ugye szeretünk.
Akkor ennek köszönhető, hogy az épület homlokzat az helyi védettséget
hát épül, ennek is köszönhetően, illetve akkor. Tehát, hogy ugye ezek hiába egy ilyen befektetési célra gyakorlatilag a szobakonyhák miatt épült az épület, az utcai homlokzatot azt azért nagyon szépen megtervezték, meg a kapuaj, a lépcsőház, ezeken azért látszik egyfajta igényesség. Illetve ennek még egy érdekessége, hogy ugye ezek az elemek, amikre úgy tekintünk, mint hogy ezek ilyen egyedi és megismételhetetlen dolgok. Ezek gyakorlatilag ilyen mintakönyvekből, vagy ilyen sablonok alapján készültek, tehát, hogy ezek ugyan kézműves dolgok voltak, de nem egyediek. Tehát, hogy én mondjuk megdöbbenve tapasztaltam, hogy a lépcsőházban lévő műkő minta, az nem csak hasonlít, hanem egy az egyben ugyanaz, mint ami egyébként egy teljesen más által tervezett Mester utcai házban a lépcsőházban lévő műkő minta, tehát, hogy azért vannak ilyen ismétlődések, de mi úgy tekintettünk erre, hogy ezek olyan jegyek, amik meghatározzák az épületnek a fő karakterét, meg hogy olyanok, amit szeretnénk átültetni a jövőbe. A 9. kerületnek ez a része, ez az utóbbi időben, mondjuk az elmúlt 10 évben nagyon jelentősen.
Hát ez az épület is a környezetében már modern házak állnak.
Hát így van, ugye ezzel szemben van egy hatalmas nagy fejlesztés, ez az Univerzió épület együttes, ami 3-4 hasonló kvalitású épületnek a lebontásával jött létre. Ha jól tudom, azok is helyi védettek voltak eredetileg, aztán lekerült a védettség róluk, lebontották a házakat.
Mi az, ami amellett szólt, hogy ne egy újat építsenek, mert azért úgy gondolom, hogy szerkezetileg nagyon át kell építeni. Ráadásul kap egy emeletbővítést is, de hát...
Így van, illetve két szint magas lesz az épület. Uh-huh. Ugye mi már ezt a feladatot, tehát nem nekünk volt a döntésünk az,
igen, ezt kapták, hogy maradjon valahogy
hanem,
meg,
hogy,
és legyen
van.
Átépítés, ne pedig egy vadonatúj a helyére.
Van, de ugye ez azzal is találkozott, amit mi szerettünk volna ezzel az épülettel kezdeni. Szerintem itt egy politikai akarat is van ebben, ugye, hogy szemben azzal, ami eddig történt a kerületben. Gyakorlatilag és mi is úgy fogtuk fel ezt az épületet, hogy úgy hozzunk létre kortárs, jól használható lakásokból álló épületet, kortárs építészeti jegyekkel, ami minél többet megőriz az épület eredeti karakteréből.
Mennyit sikerül megőrizni a homlokzaton kívül, persze ez a kérdés?
Így van. Ugye mi megőriztük a homlokzatot, megőriztük a kapualjat.
A kapuaj megmarad.
Kapuaj megmarad, illetve a főlépcsőházat. Az épületnek a hátsó része az egyrészt nagyon rossz állapotú volt, másrészt pedig mélyen benyúlt a telekbe, és ezáltal a telek közepén a kitisztítása és ott egy ilyen közös zöld felület létrehozásának a koncepcióját akadályozta. Ezért ezt már korábban lebontották, tehát hogy gyakorlatilag amikor mi beléptünk a tervezési folyamatba, akkor már csak egy ilyen félépület volt. És ugye mi még szerettük volna a függőfolyosókat is megőrizni, de aztán kiderült így a statikai szakvélemények alapján, hogy hát így gyakorlatilag ezek a kőkonzolok, azok nagyon rossz állapotban vannak, a kőlapok, amiket ezekre a kőkonzolokra raktak, azok pedig már több helyen vasbetonra lettek cserélve, amik már azóta rossz állapotban vannak. Tehát itt azért látszódott már egy elős ilyen IKV-s felújítás kézjegye, illetve az, hogy ezek felett is már elmúlt az idő. Ezen kívül ugye, amit mi szerettünk volna, hogy azok a lakások, amiket itt létrehozunk, azok ne konzerválják gyakorlatilag azt a helyzetet, ahogy eredetileg is épült, tehát hogy mondjuk ne függőfolyosóról nyíló lakások, amik csak a függőfolyosóra néznek az ablakokat alakítsunk ki, hanem például ugye ebben a félig visszabontott függőfolyosó szárnyban létrehozott lakásoknál törekedtünk arra, hogy ezek mondjuk a lépcsőházból tudjanak nyílni, és így ezáltal az előttük lévő függőfolyosó szakasz, az gyakorlatilag egy ilyen erkély lezárt tér lehessen.
Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy olyan sok mindent kellett átalakítani, hogy szinte azt mondja, hogy miért nem építettek újat, de akkor most már értem, hogy ennek van egy üzenetértéke is, ez
pontosan,
egy politikai szándék, hogy mindent ne romboljunk le.
Igen, pontosan.
Abból az épített
pontosan.
Környezetből, ami ezt a várost valaha kialakította, értem. De akkor így viszont elég precíz munkát igényel, cserélni, valamit megőrizni, újat is létrehozni, korszerű is legyen, illeszkedjen a környezetébe. Hány lakás lesz?
Igen.
Bocsánat, mert ugye itt eredetileg akkor nem tudom hány lakás volt, ugye az utcafronton azt hiszem 5.
Igen, itt most 18 lakás lesz.
Azt tehát, készül.
Hogy 18 lakás készül, ugye igen, tehát hogy tekintve azt, hogy mondjuk egy 18 lakásos társasház ilyen mennyivel kompaktabban megoldható ma. Biztos, hogy ez egy nem egy olyan beruházás, ami feltétlenül egy profitorientált megoldás. Viszont itt ugye az a presztízs, tehát ez egy ilyen presztízs beruházás, ami példát tud szolgáltatni arra, hogy hogyan lehet egy ilyen régi épületet felújítani úgy, hogy mégis élhető lakások jöjjenek létre, és
jó. Ha most néztem a látványterveket, akkor az utcafront felül egy nagyon szép felújított, ha jól emlékszem, hófehér homlokzatot kap, egy kicsit visszahúzott emelet ráépítéssel, hogy a utcafrontjától a emelet ráépítés kicsit beljebb található. Belül viszont az udvar felől nézve az új szárnyal, ahol talán üvegfüggönyfalat is láttam, jól láttam.
Nem, hanem polikarbonát elemek lesznek. Tehát, hogy igen,
tehát ott egy modern képet látok.
Így van.
Ezt akartam mondani.
Tehát, hogy a függőfolyosókat ugye nem tudtuk magát a függőfolyosókat megmenteni, de ettől függetlenül a kőkonzolokat teherhordó szerep nélkül, de bent hagyjuk.
Ja, értem.
Munka lenne kibontani a falból, ezek be vannak fogadva a falba.
Tehát ezek megmaradnak, de
ezek
nem
megmaradnak, csak nem lesz tartós szerkezeti szerepük, hanem egy ilyen kiegészítő acél szerkezettel egy szélesebb függőfolyosó rendszert csatoltunk az épülethez, amit, ahogy említettem, törekedtünk arra, hogy bizonyos szakaszai azok ilyen lezárhatóak legyenek, és ezáltal ilyen fél privát terek lehessenek. És ugye ez egy déli nyugati homlokzat, így az ellalaknak, tehát egy elég erős benapozottsága van. Ezekre egyrészt ilyen szélvédelem, meg benapozottságvédelem miatt ilyen tologatható polikarbonát elemeket terveztünk, amiknek az eltolásával kicsit így be lehet zárni ezeket a függőfolyosó szakaszokat, árnyékolást lehet valamennyire csinálni, illetve el lehet tolni, hogyha mondjuk télen arra van szükség, hogy besüssön a nap. Tehát, hogy ezek már ilyen kortárs elemek, amik megjelennek, illetve ugye maga ez az acél szerkezetnek a látványa. És ugye ez is fontos volt, hogy itt nekünk pont az ellalaknak a sarkában egy nagy méretű fa áll, amit hát iszonyatosan útban van egyébként az építkezésnek, de...
Tudom képzelni.
De hogy ezt mi mindenképp meg akarjuk őrizni, ugyanis ez önmagában egy hatalmas nagy árnyékoló felületet ad az épületnek. Van egy viszonylag nagy udvar, ami egyelőre csak a házé lesz, a kerületnek a terve az, hogy ezekben a tömbökben egy ilyen közösen használt zöld területet, hogy így a 80-as évek ferencvárosi felújításaihoz hasonlóan tömbönként egy belső kert tudjon kialakulni. Ugye itt vannak önkormányzati épületek is, tulajdonú épületek, illetve magántulajdonú épületek, az, hogy ez mennyire fog tudni megvalósulni, az még kérdés. De hogy a zöld az mindenképp összefüggő lesz, az, hogy ez szabadon bejárható lesz a lakók által, az egy kérdés. Mi úgy csináltuk, hogy később csatlakoztatható legyen, mert ugye itt különböző szintek is vannak. Tehát úgy terveztük, hogy ez később csatlakoztatható legyen. Egyelőre most egy ilyen ideiglenes kerítéssel körbe lesz, vagy ilyen drótfalat kerítéssel körbe lesz véve.
Megvan már a kivitelező, tehát indul a munka.
Ugye? Így van, ezzel indult, igen, most a napokban, tehát a múlt héten volt a munkaterület átadás, és remélhetőleg azóta elkezdték.
Akkor már jövőre már lehet pályázni, majd gondolom kiírják a lakásokra, hogy kik pályázhatnak szociális alapon. Még csak annyit, hogy mennyire lesz energetikailag korszerű, rezsi szempontjából fűtés, világítási megoldások, azok mennyire?
Igen, tehát, hogy ugye a helyvédett épületekre maga ez a TNM rendelet, tehát a jogszabály az nem érvényes, mert hogy az alapból az első mondatban kihúzza az alkalmazandók köréből a helyi védett, illetve műemlék épületeket. Ettől függetlenül próbáltuk úgy megcsinálni, hogy minél inkább energetikailag korszerű épület jöjjön létre, tehát ennek megfelelően talajszondás hőszivattyús rendszer lesz az épületben, napelemeket terveztünk, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen önfenntartó épület tud létrejönni. Nyilván az új, tehát az utcai homlokzaton kívül a többi homlokzatot azt lehőszigeteltük, és az utcai homlokzaton is ott egy kísérleti jelleggel az önkormányzat kérésére ilyen kerámia gyöngy hőszigetelő bevonatot alkalmaztunk, ami ugye egy olyan dolog, ami már nem tudom, 10-15 éve kering így az építés szakmában, hogy létezik ilyen, de még én nem ismerek olyan embert, aki kipróbálta volna, mert hogy abszolút más jelleg, máshogy működik ez a hőszigetelés, pár mikron vagy milliméter vastagságban képes. Nyilván, mivel nem ugyanúgy működik, mint a klasszikus hőszigetelések, valahogy így máshogy, tehát a kerámia gömbökről a hőáramot, ahogy így szétszórja, és nem pedig úgy, ahogy a cellás hőszigetelések. De hogy így az önkormányzat kérése volt, hogy ezt próbáljuk ki itt a főhomlokzaton, próbáljuk ki ezen az épületen, mert hogyha ez beválik, és működik a dolog, akkor ugye számos ilyen hasonló épületnél lehet használni.
Igen. Kvázi passzív ház?
Hát azért passzív háznak nem nevezném, de energiatudatos épület.
No, nagyon szépen köszönöm, gratulálok, hogy a tervezést önök nyerték meg. Dobos Botond Zsolt, okleves építészmérnök, az Intra Murosz építésziroda vezetője volt a vendégem. További sikereket kívánok, minden jót.
Köszönjük szépen.
Utcafront.
Következő rovatnak azt a címet is adhatnám, ami persze nem egy új,
ilyen volt, ilyen lett. Lehet, hogy arról van szó, hogy Füldös Zsanett, a We Love Budapest újságírója, egy jópofa kis összeállítást készített. Szia!
Sziasztok.
Hogy a város egyes részeinek régi fényképét elővetted, és akkor megnézted, hogy mivé lett ez a dolog. Tehát ilyen emblematikus helyeket találtál. Ez így random ment, vagy pedig volt valami koncepciót, hogy melyik területet hasonlítod össze a 50-60-70-80 évvel ezelőtti állapottal?
Teljesen random, az elején annyi volt bennem, hogy próbáltam olyan helyeket keresni, ami nem evidens. Tehát, hogy a Blaha az olyan evidens lett volna, ezért inkább átmentem azokba a részekbe, amik még így hozzám is valamennyire személyesen kötődnek, meg abba is, ami mondjuk kevésbé ismert, viszont számomra tök érdekes volt, hogy én látok egy képet, és találkozok egy egészen más képpel a fortepánon.
Igen. Na, hát akkor te látsz egy képet, mondjuk, akkor nézzük a Lágymányos jövőt. Hát ha valami, akkor ez gyökeresen megváltozott, ugye? De ez valamikor egy nagyon romantikus hely volt.
Igen, hát itt nekem azt tetszett, ez egy nagyon, nagyon régre lehet visszamenni.
Hát itt, egészen a Nagyárvízig, ugye?
Igen, igen. Ó, akkor jött a folyamszabályozás, és akkor alakult ki itt egy úgynevezett lágymányosi öböl és lágymányosi tó.
Igen.
És innentől indult a fejlesztés, amikor Somosi Károly nevű figura kitalálta, hogy hát itt egy jó kis mulatónegyedet fog csinálni.
Hát ebben
csinálni.
Neki volt rutinja, mint tudjuk az Orfeummal.
Igen. És ami nekem nagyon tetszett, hogy ez lett a Konstantinápoly.
Mulatóhely.
Igen, tehát mini Konstantinápolyt csinált, szóval volt itt az Ája Szofiának, itt volt a kicsinyített mása, rengeteg mulató volt itt, felépített csatahajókat is, volt pirotechnika, tehát hogy tényleg ő ezt így úgy gondolt, hogy ez lesz a világ szenzációs mulatónegyed, és Európa legnagyobb mulatónegyedének szánták. De az egészet azért kezdte építeni, mert ő igazából az Városligeti Ős Budavárát szerette volna üzemeltetni, csak hogy nagyon szórta a pénzt, ezért hát nem engedték meg neki, úgyhogy ő bosszúból megcsinálta ezt.
Meddig működött
ez? Két hónapig.
Ugye?
Igen, szóval, hogy
és minden pénzzel ráment.
Igen, mert hogy nem tudom, gondolom az első pár hét az még így nagyon mindenkinek tetszett, hogy mennyire nagy újdonságok vannak itt, és milyen jó itt szórakozni, de hát Pestről nem nagyon szerettek átmenni Budára, nehéz is volt, holott indított hajójáratokat is. De hát a legnagyobb vetétás a szúnyogok voltak, ugyanis ez egy mocsaras terület.
Igen, igen.
És akkor ennek így befellegzett két hónap után.
És aztán következett
elbontották, és akkor hát úgy ott maradt Barlagon, ott ezen a területen épült fel a BME, sokáig meg volt még a lágymányosi tó, én úgy tudom, hogy ezt sportolók használták, meg strandoltak is benne, de hogy hivatalosan azt hiszem nem lehetett benne fürdeni.
Na jó, akkor menjünk tovább, mert van még egy-két jó helyszínet. Hát menjünk a Nyóckert, Futó utca, Nap utca. Na, itt aztán óriási változások vannak.
Igen, hát ugye most mit látunk? A Corvin negyedet, emeletes, csúcs, szuper lakóházak, irodaházak, széles sétáló utca, vendéglátóhelyek, fiatalok korzóznak, ülnek, beszélgetnek, de amit én láttam fortepános fotót, ott egy egyemeletes házikó volt Macsaköves utcával. Mellette volt egy-két pár emeletes bérház. Ez egy teljesen szöges ellentét a mai látványnak. Itt ugye egészen a 2000-es évekig ez volt a meghatározó utcakép, és akkor indult be ez a Európa egyik legnagyobb városrehabilitációs programja, a Corvin projekt.
A Corvin projekt, ez tényleg
igen.
Az.
És hát ez egy jó 20 évig tartott, míg átalakult, és igen, most is még szélesítik ki, szóval, hogy...
Megterjeszkedik, még mindig nyúlik tovább a déli irányban, mert délkeleti irányban. Ez tényleg az európai építészetek városrehabilitációnak az egyik ilyen gyöngyszeme, mert meglátjuk, hogy minőségileg milyen lesz a dolog. Menjünk be a belvárosba, mert itt megtudjuk, hogy miért hívták a Kristóf teret Kristóf térnek például.
Nekem ez volt az egyik kedvencem.
Igen?
Hogy én nagyon sokszor járok a Kristóf tér irányába, meg régebben ott is volt a szerkesztőségünk, és sose gondolkoztam el azon, hogy miért Kristóf tér. Nézegettem a fortepánt, és ott állt egy épület, egy hatalmas Szent Kristóf szoborral. Ami ma nincs ott.
Hát nincs.
és utána olvasva kiderült, hogy a Kristóf tér is végül azért Kristóf tér, mert hogy ott állt egy 18. század végi épület, egy patika, aminek a cégére volt ez a Szent Kristóf szobor. És hogy emiatt aztán az arra járók elők szájhagyomány útján elnevezték Kristóf térnek. Egy idő után viszont ez a szobor eléggé veszélyes állapotba került, le kellett volna bontani, de a környékbeliek annyira szerették, tüntetéseket szerveztek, hogy a szobor az maradjon a helyén, az meneküljön meg, úgyhogy tehát így megjavítgatták, ott volt még utána hosszú évekig, de azért a 20. századi városrendezésnél a házat is elbontották, és a szobrot is, aminek a darabjai ma a Kiszteli Múzeumban vannak.
Ja, hogy megvannak a darabjai.
Megvannak a darabjai, igen.
Aha, de már a ház nincsen, ahol a Kristóf patika volt ezek szerint. És ennek akkor csak a fortepánon látjuk eredeti nyomát, igen. Hát ez az utazás azért jó, mert minden korosztály másként és másként emlékszik még egy-egy állapotára a város egyes részeinek. Fürdő Zsanetta, Világ Budapest újságírója volt itt, akkor várunk a következővel. Jó, szia!
Sziasztok!
Underground.
Alászállunk a pokol bugyrai irányába. Kozár Alexandrával, szia, mert egy olyan alagútról fogunk beszélgetni, ami sokáig a rémségek útja volt. Ez a nyugati pályaudvar kifutó sínjei alatt átvezető gyalogos alagút, ami a Podmaniszki utcát köti össze a Bulcsú utcával, és hát ide bemenni nem nagyon volt érdemes, hát különösen sötétedés után egy ideig. Na ez most megújul, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen miért is épült, és hogyan köt össze két világot?
Hát ez nagyon-nagyon érdekes. 1874-ben épült, tehát ugye Idestova most már 150 éves, hát akkor, amikor ugye a nyugati pályaudvar ahhoz kapcsolódván három híd, illetve alagút föld alatti szakasz, ugye volt a Ferdinánd híd elődje, akkor volt az Aréna úti, ez a ma Dózsa-György úti, azóta szintén megváltozott, kibővített alagút, és ez az alagút, amely szó egyébként akkoriban még nem is igen létezett, mert a nyelvújítás során épült be a nyelvbe, kicsit később, akkor még ugye az angolból átvéve tunnelnek mondták, ugye magyarosan, érdekes módon, és hát ez azért jött létre tulajdonképpen, hogy az emberek ne az építkezéskor, meg utána ne a síneken szaladozzanak át, ezáltal veszélyeztetve az életüket. És ez hangsúlyozottan egy gyalogos, hát azóta nyilván biciklis és rolleres aluljáró is, de hangsúlyozottan egy gyalogos. És hát ugye ez egy ilyen hibrid, mert ugye hát se nem aluljáró, se nem alagút, de mind a kettőt össze. És akkor még nem volt fény, ugye? Tehát öt luk volt a tetején, ahol ugye bevilágított.
Amikor mi nappal volt, igen. Így van, igen. Ezeknek igen. Már nincs
azért
nyoma.
Nem volt fény, hogy mert hogy akkor még Edison még az izzólámpát nem találta föl, úgyhogy azóta lett fény. Na azóta aztán közművek is lettek, most nem voltak. Tehát nagyon érdekes volt, mert összekötötte, ugye hát mi 150 évvel ezelőttről beszélünk, ugye nemrég ünnepeltük, vagy ünnepeljük az évfordulót, hát akkor születik Budapest. És az egyik oldal ugye a Bajza utca, a palotákkal, az akkor épülő gyönyörű épületekkel, a másik meg már az angyalföldi, hát rosszabb környéknek számító, itt gyárak, üzemek, munkás lakó negyedek voltak, már azért ez is változott, tehát ezt a két világot kötötte össze, ez akkor nagyon-nagyon hosszúnak számító 188 méteres és keskeny, tehát nincs 3 méter se, azt hiszem 2,8, de te ezt jobban tudod.
Igen, én nagyon gyakran járok arra, ugye.
Ott átmész rollerrel, igen, és tulajdonképpen széle hossza egy, mert 2,8, ha jól tudom, a magassága is, szélessége is. Na hát ez aztán lehetett a bűnözés melegágy, és elég sokáig, mert még 93-ban is egy három fős banda néhány óra leforgása alatt öt rablást hajtott végre, de sajtótörténeti érdekesség is, mert például az 1930-as években egy korabeli újságban egy anyuka panaszkodik, hogy hát ő itt naponta négyszer megy át a gyerekével, és hogy a patogatott kukoricaárusok, a cipőfűző árusok, árusok, az ilyen olyan amolyan árusok, aszag, abűz, stb. Stb. Tehát ez egy nagyon érdekes, nyüzsgő, pezsgő világú, kicsit ilyen Budapest noáros is. De hát mindenképpen egy közlekedés történeti érdekesség is, azáltal, hogy a két városrész hogy köti össze, meg hát, hogy mégse sineken mászkáljon az ember.
Tehát ez egy nagyon fontos útvonal, de beszéljünk arról, hogy végre ezt felújították, ez azért tényleg nagyon-nagyon fontos
volt. Hát igen, 22-ben sokáig vajúdott ez a dolog, már csak azért is, hogy hát ugye kihez tartozik. Hát most ez a MÁV-é, most ez
kerületeké,
magyar állami, vagy kié. És végül akkor... aztán a hírt a BKK adta anno, amikor elkészült, volt, hogy még ugye bizonyos kerületi potentátok, vagy polgármesteri jelöltek, még kvázi ezek kampányoltak már, mint a felújítás lehetőségével, mert sokáig vajudott.
De dicsérjük meg bárki, vagy bárkik is csinálták, dicsérjük meg a dolgot, mert csináltak egy nagyon-nagyon kellemes alagutat, nagyon szép burkolattal, csatorna elvezeti a vizet, világítás, kamerák figyelik. Biztonsági kamerák
hát az egész. Modernebb lett, igen.
Nagyon jó, szép lejárót készítettek ilyen különleges gumiborítású felülettel, biciklivel,
igen.
Babakocsival nyugodtan lehet menni a lejtőn meg az emelkedőn, mert nem csúszik, szépen fel van festve, rendbe hozták a falazatot, és megmaradt a rusztikus falfelület is, tehát csak jót tudok rám mondani, mit mondjak, minimum 15 percet spórol az ember azzal, uh-huh. hogy itt az egyik kerületből át lehet jutni a másikba.
Hát te tudod, hány perc alatt jutsz át?
Hát a rollerrel ez körülbelül 30 másodperc.
Hát igen. Éjjel-nappal, ugye?
Éjjel-nappal nagyon szépen meg van világítva, és mondom, ami legfontosabb, hogy kamerákkal, és amit szeretnék hozzátenni, ez érdekes, hogy melyik kerülethez tartozik, mert a 13. az egyik oldala, ugye a 7. a második, vagy a 6. és igen. Minden másnap gyönyörűen jönnek a gépek, és kitakarítják.
Ez tényleg így van, és ez fontos is, mert ez ad bizalmat a lakóknak.
Hát ez egy példaszerű megoldás.
És még Iny és Gyula egyik művében is szerepel.
Ezt nem tudtam, ezt külön köszönjük ezt az információt Kozár Alexandrának. Minden jót, szia!
Szervusz, viszont hallásra!
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.